Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorvezető társam Gyarmati Orsolya, én Gőbel Ágoston vagyok, és vendégünk Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár igazgatója. És a témánk 1956 és a katolikus egyház. 56 és a katolikus egyház, a papok, szerzetesek szerepe. És egy kicsit kötném az első podcasthez ezt a mostani témánkat. Ugye az első beszélgetés alkalmával a fiatalok volt a téma. Fiatalok útkeresése, fiatalok helyzete, vannak-e kapaszkodóik, fogóckodóik. Mi volt a helyzet 1956-ban? Gondolok most főleg a kispapokra. Gondolok most főleg azokra az egyházi fiatalokra, akik szemináriumba mentek. Ők hogyan vettek részt az 56-os eseményekben?
Hát indokolt a kérdés mindenképpen, hiszen a forradalomnak mindig az egyik legdinamikusabb eleme az a forradalmaknak a fiatalság. Ez 1848-ban is úgy volt márciusi ifjak, és az 56-ban is elmondhatjuk tulajdonképpen az októberi ifjak, hiszen az egyetemek köréből indult el a forradalom, a mozgalom maga. És ugye a szegedi 16 pont, ami szintén szegedi egyetemisták fogalmaztak meg, és hát rendkívül izgatottan vettek részt az eseményekbe tulajdonképpen a központi papnevedének a kispapjai is, és nem, hogy izgatottan vettek csak részt, hanem aktívan vettek végig részt a forradalom eseményeiben. Voltak közülük, akik minden helyszínen szinte ott voltak, tehát részt akartak venni a történésekben. Voltak olyanok, akik a forradalmárokat segítették élelmiszerrel, sebesültekhez mentek ki, próbáltak a sebesülteknek vigaszt nyújtani, segítséget nyújtani, kórházakba jártak, és hát a legfontosabb, ami a kispapi szemináriumban történt, az az, hogy ugye mellettük volt a jogi egyetem épülete, és a jogi egyetem épületéből, amikor a forradalmat például leverték, akkor átvágták a falakat, illetve ezt már a forradalom alatt átvágták a két épület közötti falakat, és a jogi egyetemisták a kispapi szemináriumon keresztül menekültek ki a körülvett épületből. Hiszen ez is egy forradalmi ifjúsági gócpont volt, az orosz katonák figyelték már az épületet, tehát ki a jogi egyetemen keresztül nem tudtak volna kimenni, így pedig az oldalán, az épület oldalán a papi szeminárium keresztül tudtak távozni. Kispapok ellátták őket ruhával, és úgy tudtak nagyon sokan megmenekülni valószínűleg.
Beszéltél Szegedről. Mi volt a helyzet vidéken?
Hát vidéken egy nagyon érdekes sztori. Emlékszem, amikor nagyapám, aki 12-ben született, és 56-ról, ugye ez egy tabu téma volt általában a családokban, de 81-ben halt meg egyébként, de mégis azért egy borozgatás közben, egy születen valahogy előjöttek dolgok, előjöttek olyan tabusított témák, amikről egy iskolában sem nagyon hallottam, mert nem lehetett beszélni, hogy a 85-ben érett segítségiztem meg, illetve olyan témák, amikről a család is csak nagyon-nagyon szörmentén beszélt. Le kell szögezzem, hogy a mi családunkban nem volt érintettség olyan szempontból, hogy üldözték volna az embereket, de például nagyapám elmesélte egy alkalommal, már a helyszínre sem emlékszem, hogy ő Söjtörön élt, Deák Ferenc szülőfalujában, és azt mondta, hogy a gyerekeket ott mind ezek az én nagybátyáim voltak, ezek a gyerekek, akiket ő felbújtatott, menjetek vissza az üszkába, vegyetek le a Rákosi meg a Sztálin képeket, és tegyetek vissza a kereszt a falra. Például, tehát, hogy és a gyerekeknek ez egy brahi volt, ugyanúgy, mint 45 után nagyon-nagyon sok olyan történetet ismerünk, ami egészen mondjuk az 50-es évek elejéig, vagy 48-49-ig kihatott, amikor az egyházat próbálták nagyon erősen visszaszorítani, és egyházi iskolákba, katolikus közösségekbe, fiatal katolikus közösségekbe fegyverek kerültek elő. 45 után azokban a kaotikus időszak tulajdonképpen nem volt nagy truváj fegyvert, eldobált kézigránátokat, bármit találni ezekkel a gyerekekhez. Ez olyan érdekes volt, hogy egy 15 éves, 16 éves gyereknek, hogy mit tudom én, kézigránáttal lehetett horgászni a tóba például. De később meg alkalmat adott arra, hogy ezek alapján letartóztassák őket és elhurcolják őket, és ugyanez 56-ban is megfigyelhető, hogy nagyon sokan plakátokat gyűjtöttek. Viszonylag még fiatal, ő is Zsigmondy Pius atyát akartam mondani, ebben az időszakban, 40 körüli szerzetes, premontrai szerzetes volt egyébként, aki tényleg az eseményeknek egy rendkívül alapos krónikás egyébként, jól emlékszem, akkor a 90-es években ki is adták az ő 56-os naplóját. Falragaszokat letépkedte, de nem azért tépkedte le, hogy jaj, most a Rákosi korszakot szitták ezeket a falragaszokon, azért, hogy dokumentálja őket. És ezeket elrakta szépen, és leírta az eseményeket, amiket ő látott mindent. Tehát bizonyos krónikás szerepet is vállaltak nagyon sokan.
1956-ban vagyunk, és ezért talán érdemes azt tisztázni, hogy milyen volt akkor hívőnek, katolikusnak lenni, hiszen nagyon más lehetett, mint most 2020-ban, amikor abszolút szabadon gyakorolhatjuk a vallásunkat. Ugye túl vagyunk kettő világháborún, a Trianonon, a holokauszton. Nagyon sok ember talán föltette a kérdést, hogy hát mégis hogy engedhette ezt meg a Jóisten, és közben a diktatúra pedig minden eszközzel azon volt, hogy ellehetetlenítse az egyháznak a működését, és ebben a két összefeszülő helyzetben hogyan lehetett megmaradni hívőnek, katolikusnak? Egyetlen hogyan lehetett ekkoriban gyakorolni a vallást?
Nagyon jó a kérdés, de azt kell, hogy mondjam, hogy valóban az ember úgy gondolná, hogy minél erősebb egy diktatúra szorítása, annál nehezebb kitartani a diktatúrával szembe. Valójában azt kell, hogy mondjam, hogy a Kádár korszakban sokkal rosszabb helyzetbe került morális vagy a hit szempontjából az egyház, a katolikus egyház is, mint a Rákosi korszakban. Tehát amikor a Rákosi korszak nagyon erősen szorította az egyházakat, akkor határozottabban lehetett látni talán az ellenséget, az egyháznak az ellenségét, és jó, erősebb volt a kitartás is. A másik meg az, hogy igazából 45 után 56 az 11 év. 11 év az nagyon kevés idő tulajdonképpen, mondjuk most nem lenne három választási ciklus igazából. Tehát 45-ben egy 45 előtt szocializálódott ember, az joggal gondolta volna, jó, hát kivárjuk, hát ez nem maradhat így örökké. Nem lehet az, hogy ez az ország, ahol a kommunizmusnak a 19-et leszámítva egy semmi gyökere nincsen, és egy katolikus országról van szó, szóval azért még az 50-es években is a 64%-a a lakosságnak az római katolikus volt, hogyha még hozzátesszük a görög katolikusokat is, akkor ilyen 58% körül van a számuk, vagy 68% körül van a számuk, számarányuk. Hogy lehetett megmaradni, ez nagyon jó, talán az első fontosabb munkám volt, amikor történész pályámat kezdtem, hogy beleütköztem az Állami Egyházügyi Hivatal iratai között egy fővárosi tanítónak a jelentéseibe, aki, tehát nem egy 3x3-as ügynökről beszélek, ő egy a kommunista rendszer iránt elkötelezett pedagógus volt, iskolaigazgató, aki valamilyen mazohizmustól hajtva tulajdonképpen szombat-vasárnap járta a katolikus templomokat, egy-egy hétvégén akár 4-5 misét is végighallgatott, és ezekről ilyen 10-15 oldalas jelentéseket szépen gyöngybetűkkel rögzített. És ez egy kiváló dokumentum, tehát az, hogy hogyan lehetett túlélni az 50-es évekbe, és hogyan lehetett, milyen volt. Ezekből a jelentésekből kiderül, hogy tele vannak a templomok. Tehát amivel a rendszerváltásban beleszaladtunk, hogy elég nagy azért a hitbeli lemorzsolódás, és a rendszerváltás után azért ennek hála Isten, hogy jött egy feltöltekezés. Az 50-es években azt lehet mondani, hogy leírja ez a jelentő az elmegyhezügyi hivatalnak, hogy legnagyobb sajnálatomra, de tele vannak a templomok, és vannak olyan prédikátorok Budapesten az 50-es években, 53-51-ből és 53-ból származnak ezek a jelentések egyébként, hogy a hívek csak a prédikáció kedvéért a szomszéd kerületekből elmennek, hogy hallgathassák azt a papot.
Én szinte nem találkozom olyan családdal, akik felmenői között ne beszélnének óriási szeretettel az 1938-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról. Ez lehetett egy ilyen pozitív lelki töltet, ami miatt a következő évtizedeket talán kicsit könnyebben vették?
Ugye a 38-as eukarisztikus világkongresszus tömegeket mozgatott meg egyébként. Ennek volt egy főpróbája a 31-es Szent Imre év, ahol tulajdonképpen kipróbálták azt, hogy mondjuk katolikus tömegeket meg lehet-e szólítani, úgyhogy tömegek menjenek el, és vegyenek részt ezeken a nagy rendezvényeken. Most gondolom, hogy a Hősök tere úgy tele van, hogy több száz, vagy nem lehet ugye ezt ugye felbecsülni, mert különböző, de 100 000 körüli ember biztos, hogy elfér a Hősök terén, és látjuk a korabeli fotókon, hogy teljesen tele van, be van töltve emberekkel a Hősök tere a 38-as eukarisztikus világkongresszuson a miséken. Százezrek vonulnak fényes, vagy fáklyákkal a kivilágított fővárosba. Részese lenni valaminek, ami felemelő, ami morálisan jó, ami magasztos, azt szerintem az mindig töltekezésre ad lehetőséget, és úgy gondolom, hogy valóban. Nyilván utána jön egy 38, a világháború előestén vagyunk, utána ez a magyar társadalom is olyan borzalmakat volt kénytelen elszenvedni 44-45-ben mindenképpen, ami az orosz katonáknak a német hadsereg kivonulása, nyilasuralom, az orosz hadsereg bejövetele, az erőszakok, a nemi erőszakok, hihetetlen traumát élt meg a társadalom 44-45-ben is, a holokauszttal együtt, azzal, hogy utána jön egy másfajta berendezkedés, és egy ennek a keresztény, konzervatív, nagyrészt keresztény, konzervatív, hiszen még a falusi társadalom is mindenképpen keresztény gyökerű és konzervatív beállítottságú. Leghosszabban talán ők tartanak ki, tovább, mint mondjuk a városi polgárságot esetben, tehát az eszméjük, vagy az idáik mellett. És jön egy teljesen számukra teljesen idegen kultúra, meg egy idegen hitvilág, amit most a bolsevizmusra gondolok. Egyébként bocsánat, ha még a fiatalokhoz vissza lehet szólni, az 56-ról eszembe jutott még egy, és ez egy érdekes történet. Ha nem 56-ban lennénk, akkor azt mondanám, hogy filmbe illő tulajdonképpen, és a kispapi szemináriumnak néhány kispapja van benne. Mindszenty József ugye október 30-án este Felsőpetényből úgy szabadul ki, hogy nem szabadul ki tulajdonképpen, ez is vicces, leírja az emlékirataiba, hogy az AVH-s őrség forradalmi bizottságot alakított október 30-án, és úgy döntöttek, hogy okafogyottá vált Mindszenty Józsefnek a fogvatartása, és tudom, hogy kereket oldottak. Tehát nem szabadították ki Mindszentyt, senki nem szabadítottak ki, hanem Mindszenty szabad volt, amikor a rétségi páncélosok odaértek. De a sztori az, hogy megérkezik a fővárosba, tájékozódik, Karitászhoz felhívást tesz, és bekapcsolódik az eseményekbe. Megjegyzem, a Nagy Imre kormány támogatva kapcsolódik be, tehát törvényesnek ismerte a Nagy Imre kormányt. Nem igazak azok a vádok, hogy Mindszenty a Nagy Imre kormányt tartotta volna a bukott rendszer örököseinek, ezt a Gerő féle kormányzatra gondolt a Nagy Imre előttire. És a felhívására egyébként jönnek még november elején is 8 teherautóval hegyes halomnál bebocsátásra, hogy a Karitásznak hozzák nyugatról az élelmiszereket, a különböző gyógyszereket. Tehát Mindszenty teszi a dolgát, és közben megjelenik nála Tildi Zoltán, aki azt mondja, hogy az állami egyházi hivatal jogutód nélkül megszűnt. Pasaréten volt, a Pasarét út 59 alatt volt nekik egy csodálatos villa, egyébként egy nagypolgári villába az eljárnak a székháza, és azt mondja, hogy átadja a katolikus egyház céljaira. Mindszenty azonnal rendelkezik, egy Turcsány Egon Albert nevű plébános volt a nyugalmazott plébános volt a titkára ebben az időben, és mondja neki, hogy valami katonaviselt embert szedjetek össze, meg néhány kis pappal menjetek ki, és foglaljátok az épületet, mert ez kulcsfontosságú és a legfontosabb, ebből is látszik az egyházvezetőnek a bölcsessége, szedjétek össze az ott állt iratokat, különösen a személyi aktákat, mert abból meg lehet látni, hogy ki volt az együttműködő a rendszerre, tehát így volt az úgynevezett békepapok. És innentől kezdve ez filmbe élő tulajdonképpen a sztori, mert valóban elindulnak, sőt, a honvédelmi minisztérium ad nekik katonai teherautót, ad nekik kis katonákat, hogy legyenek biztosítva, lerobban útközben a teherautó, akkor leintenek egy másik teherautót, és akkor ott felmutogatnak mindenféle papírokat, hogy lefoglalják, rekvirálják, nem tudom, én a végén kölcsönkérik, megkérik szívesére, hogy vigyék el őket a Pasaréti útra, elmennek a Pasaréti útra, igen, nem, de ott a villa előtt már forradalmi fiatalok, akik közgazdást hallgatók egyébként szintén le akarják foglalni az épületet, mert a 12. kerületi önkormányzat kiutaltatták maguknak az AIH-nak a székházát. Na akkor ezekkel ott egy kicsit veszekednek, nem tudom, én megmondják, hogy azért mégiscsak hagy bennünket, meg a főpásztor küldött, ugye, jó, akkor megnyugszanak, a kispapok mondják, akkor legyen tétek az épület, nem bánjuk. Bemennek, de azért a kispapok még ott hőbörögnek, vagy a közgazdász hallgatók még ott egy kicsit hőbörögnek, hogy de tudjuk, hogy mit ávósokat rejtegetnek, úgyhogy meg kell nézni, na nem találnak ávósokat, akkor meg nézzék meg, mert a kongruasszámfejtésnél biztos, hogy ötszörösét, hatszorosát kapták a békepapok, akkor lemennek, és tényleg ebben ezek a fordalmi napokban, ez november 3-a egyébként, tehát az orosz bevonulás előtti napon két gazdasági ügyintéző a kongruens számfejtéseket, tehát az utalásokat, a papi illetmények utalását számfejti ott, és azokat dolgoznak, azon dolgoznak. Akkor ott a Túrcsányi elővesz ismert békepapoknak a kartonjait onnan az asztalról, és akkor mutatja a közgáz hallgatóknak, hogy hát azért nem ugyanannyit kaptak, nyugodjanak meg, na akkor elmennek, tényleg megnyugodtak. Igen, nem, de akkor ugye a Túrcsányi végig akarja hajtani a feladatot, hogy akkor nézzük az irattárat. Hát az irattárat egy hatalmas nagy vasrács van. Akkor most mit csináljanak? Szereznek a környéken valahonnan egy lakatost, akivel föltöretik a vasrácsot, akkor találnak egy páncélszekrényt még a szobába, azt is föltöretik vele, és a végén találnak egy olyan komolyabb páncél, valami falba épített páncél szekrényt, ami nem boldogul a lakatos se sokáig, akkor addig azért valahogyan csak megfúrja, ki tudják nyitni, igazából nem volt benne semmi, kulcsok voltak, az épületnek a pótkulcsai voltak benne. Jó, összepakolnak kispapok segítségével, és visszamennek a várba a Vincentihez. Nagyon érdekes egyébként, mert utána novemberben az Úri utcában a mai primási palotában, illetve az akkor is a primásnak ugye a budapesti székhelye volt, megtalálták a kaposvári cukorgyáros papír zsákokba az AIH-nak a elvitt irattárát tulajdonképpen. Ami ebből érdekes az, hogy ezek az, hogy milyen sorsok vannak egyébként. Tehát ezek közül a kis papok közül nagyon sokakat perbe állítanak. Ugye az 56 utáni megtorló pereknek is három iránya van. Van egyrészt az, akik a Mincentihez kötődtek. Néhány napod van csak szabadon Mincenti József, ugye október 30-ától mondjuk november 4-ig, amíg be nem megy az Amerikai Egyesült Államok követségére. És ebben a néhány napban nagyon-nagyon sok emberrel találkozott. Akik ebben a néhány napban ott a Mincenti környezetében előfordulnak, azokat bírósági tárgyalás elé állították, és nagy részüket elítélték. Túrcsányi Egont is, a titkárát elítélték egyébként, kispapok közül nagyon sokat elítéltek, akik részt vettek ezekbe az akciókba. Egy másik érdekes, vagy a másik szál, akiket 56 után a megtorló perek elértek, azok a katolikus szervezetek, katolikus pártoknak az újjászervezői, akiket azért kérnek számon 56 után, hogy katolikus mozgalmat akartak ugye újjáéleszteni.
Csak hogy el tudjuk képzelni, nagyjából hány koncepciós perben volt érintett az egyház, vagy egyházi személy?
Hát most nem készültem fel, hogy ezt 56-ra meg tudjam mondani, de én ezzel foglalkoztam, és azt mondanám, hogy egyrészt vannak Hetényi Varga Károly, egy kiváló ember volt, tulajdonképpen mindenféle felső, tehát egyházi és állami támogatás nélkül a saját erejéből, a család erejéből évtizedes kutatásokat folytatott az üldözött katolikusokra vonatkozóan, akiket üldöztek a Horogkereszt, illetve a Nyilaskereszt alatt is, és akiket a Vörös diktatúra, a Bolsevik diktatúra idején is üldöztek. És ha mondjuk ezeket a számadatokat összeadjuk a Hetényi Vargánál, akkor olyan 2-3 ezer név jön ki. Én egy másik irányból indultam el, én a levéltarifot, tehát a bírósági pereket néztem meg, és a legtöbb per az mondjuk a fővárosi bíróságon kiemelt perként futott az egyháziak ellen, tulajdonképpen elenyészőhoz képest, ami vidéken volt egyházi ellenes per. De összességében én is olyan 2500 és 3000 közé teszem. A 45 és 1972 az utolsó katolikusok elleni per volt domonkosok ellen, az 72-ben indult. Tehát 72 és 45 között, és akkor ezt most egy gyors fejszámolásban nem tudom megmondani, de azért, hogyha ezt kiszámoljuk, hogy 45 és 72 hány év, és hogyha visszaosztjuk ezt a 3500 pert, akkor azt jelenti, hogy az évente elég komoly százalékban érintette a katolikus társadalmat az a per hullám.
Nagyon sokszor elhangzik 56 életvált szinte az egész 20. század kapcsán két dolog, két fogalom, a tabusítás és a traumatizálódás. De nyilván 56-ban is ugyanez történik a társadalommal. Találkoztál-e olyan történetekkel, vagy neked mi a véleményed arról, hogy hogyan lehetett mindezt feldolgozni, akár egyéni szinten, család szinten, vagy közösségi szinten, hiszen itt bárki, akinek bármilyen rokona ismerőse kapcsolatban állt a forradalommal, az mindenképp érintett volt, tehát nem volt éppen egy életbiztosítás forradalmár fiának, lányának, feleségének, unokájának lenni.
Hát sőt azt mondom, hogy a trauma, az maga a trauma feldolgozás csak növeli a traumát bizonyos szempontból 56 után, hiszen gondoljunk bele, hogy közel 300 ezren kitántorodtak az országból. Nyilván nagyon sokan a fiatalok a kalandvágyból, vagy hát ezt most idézőjelben mondtam a kalandvágyat, inkább a perspektívák hiánya miatt, tehát az, hogyha az visszarendeződés lesz, akkor nincs jövőjük, nincs jövőképük. És hát nagyon sokan pedig a retorziók elől. Tehát ez a traumát az itt maradóknak még tovább növelte, hiszen mondhatjuk azt, hogy nincsen olyan család, akinek legalább a rokonai között ne lenne 56-os emigráns. Hát a másik meg valóban a megtorlások, ami szintén nagyon sokakat érintett, nagyon sokakat elért, de a híre nagyon sokakat elért. És ennek azért most már, hála Isten, van irodalma, de én, hát a jelenlegi kutatások szerint körülbelül olyan 7 papról tudok, akik 56 után meggyilkoltak, és bestiális kegyetlenséggel gyilkoltak meg. Ugye Brenner János esetét mindenki ismeri, több tucat kész szurással. Tehát, hogyha ha erős felindulásból követek el egy gyilkosságot, vagy csak az a célom, hogy valakit megöljek, akkor képtelen lennék rá, de akkor egy kész szurás, és meg van oldva. De az, hogy mit tudom, közel, nem tudom, 30-szor vagy 40-szer belevágja a kést, az ott már azért ez nem erős felindulás. Arról nem beszélve, hogy a Brenner gyilkosságnál például a nyomozók találtak pici lábnyomokat, ami arra utal, hogy valószínűleg nők is voltak a gyilkosok között. Nagyon sokat nem tudunk ugye a Brenner ügyről se, de azért másik ügyeket mondanék, ami szintén a közvéleményt, vagy egy területnek a lakosságát, azt, vagy a katolikusait sokkolta. Kovács Ferencnek az ugye ilyen például, ő egy zalaegerszegi születésű gencsapátom volt egyébként káplán, és a kőszegi káplánt 56 után, az 56-os szereplése miatt meg az, hogy a 56 után is bátran olyan prédikációkat, meg olyan hitoktatást tartott, hát kegyetlenül megverték. És senki nem merte a kőszegi káplánt helyettesíteni, és virágvasárnap elbiciklizett a gencsapátiból Kőszegre a káplánt meglátogatni Kovács Ferenc káplán, egy törékeny, én láttam róla a fotókat, egy ilyen törékeny fiatalember volt, egy mosolygós arcú fiatalember, megbeszélték, amit meg kellett beszélni a kőszegi káplána, és akkor jött visszafele biciklével, akkor egy autó utolérte, leszorították az útról, és össze-visszaverték, tehát véresre verték, majd másnap beidézték a szombathelyi rendőrségre, rendőrségen még egyszer nagyon keményen megverték, hát a házvezetőnője elmondta, hogy az ágyneműje, a ruhája tiszta vér volt másnap, és hát igazából nem lehet biztosan állítani, hogy ebből kifolyólag, de lényeg az, hogy egy nagyon komoly hasnyálmirigy daganat alakult ki a Kovács Ferencnél, és hát egy rövid időn belül, majd egy fél éven belül tulajdonképpen meghalt, úgyhogy műteni se volt érdemes, szarkomát állapítottak meg nála, és ugye ez menthetetlen, de azért azt ma már tudjuk, és orvosok is elismerik, hogy egy nagyon komoly trauma, akár a verés is lehetett olyan, váltatott ki olyan okokat. De ismerjük az őskői plébánosnak, vagy az őskői káplánnak az esetét, ez ugye Veszprém megye, ahol a káplánt a kutba dobva találták meg, úgyhogy megfojtották, mielőtt beledobták a kutba, és hát a nyomozati anyag az nem hogy siralmas, hanem tulajdonképpen majdnem egy bőrleszbe illő, mert ilyeneket nem állottak le, egy 62 éves plébánosra akarták terelni egyébként a gyanút, illetve próbálkoztak több mindennel, próbálkoztak egy szellemi fogyatékos kiskorú lányjal, hogy az volt a szeretője a káplánnak, voltak, az nem tudták tartani azt a vádpontot, úgyhogy azt elengedték, és akkor a végén próbálták a 60, vagy hát egy idős, most nem hiszem pontosan hány éves, idős plévárosra ráhúzni a gyilkosságot. És akkor ilyeneket leírtak, hogy azért a plévárosban fölmerült a lelkiismeret, kiharangoztatta a káplánt, aki nem volt a kútban, majd utána lemászott a kútba, hogy az utolsó kenyeret föladja neki. Szóval egy teljesen képtelenség, hogy ha beledobok egy kútba valakit, akkor utána lemászok érte, hogy utolsó kenyeret adjak meg. Szóval egyszerűen olyan szinten férc munkák ezek a nyomozati anyagok, hogy látszik az, hogy nem történt valódi nyomozás, tehát nem akartak igazából, nem akarták az ügyet igazából felderíteni, inkább össze akarták a szálakat kuszálni, hogy ebből oda is valahogy az igazság ki ne derüljön. És a másik az meg ugye a kenyeres plébános ügyelete, akit a Tiszába egy évvel később a meggyilkolása után Váci egyházmegyés papról van szó, találtak meg. Ő is egy érdekes személyiség, mert 56-ban Júri Andropovnak, aki akkor Magyarország orosz nagykövet, Szovjetunió nagykövete volt Magyarországon, Budapesten, írt egy levelet, amiben leírta őszintén, hogy mint pap, az a szent meggyőződése, hogy Magyarországon a kolhoz mozgalom az nem életképes. Megírta Kádárnak is egy levelet, amiben leírta, hogy az ország békeszerető népe az békét akar, és hogy ezt figyelembe kell venni a kormányzatnak. Mondhatjuk, hogy ez naivitás tulajdonképpen, de hát egy bocsánat, ez még azért nem bűn. Mindenesetre nem lehet tudni, hogy emiatt vagy azért, mert a gyerekek körében nagyon népszerű volt, és nagyon jó hittanórákat tartott a gyerekeknek. Lényeg az, hogy egyszer egy hittanóráról éppen a Tisza töltésén kerekedett visszafele, és itt hát a nyomozati anyag az, hogy többen, valószínűleg többen, vagy egy drótot kifeszítettek az útra, a bicikli leesett, lebukott a bicikliről, össze-vissza verték, majd tarkon lőtték, és a bicikliét beledobták a Tisza ilyen mocsaras részébe, a zárvíz részbe, a holtestetek beledobták a Tiszába, és jóval később egy év múlva találták meg egy fosszadozó holtestet tarkon lövéssel, de család be tudta azonosítani, hogy ő volt a kenyeres plébános úr.
Ezeket még hallgatni is iszonyú, de rengeteg ilyen történetet is, mert gondolom holnap estig tudnád ezeket mesélni, de számodra akár mint szakemberként, akár mint emberként, mik a legmegrázóbbak, mi a legmegrázóbb ezekben a történetekben?
A félelem, tulajdonképpen a hatalom oldaláról a félelem, úgy gondolom, mert hogyha nem lenne ekkora félelem, akkor nem lenne ekkora az erő szak se. Tehát ugye ez pszichológusok mondják, hogy amikor a szülő is tehetetlen a gyermekkel, akkor emeli fel a hangját, akkor veri meg a gyereket, nem tudom, én most nyilván nem a nevelő szándékú, jó szándékú pofonról beszélek, hanem amikor mondjuk egy primitív szülő nem tud más megoldást találni. Hát valami ilyesmit érzek én a diktatúra vagy a hatalom oldaláról is, hogy itt van az egyház, és minél jobban ütöm papok százait teszem börtönbe, már becsuktam a mincentit, már becsuktam a Grőzt, a kalocsai érseketet, a katolikus egyháznak a második számú vezetőjét, és még mindig tele vannak a templomok, még mindig, és mindent elkövetek, hogy lemozsoljam a hitoktatás jelentkezők számát, de mégis ez a nép, ez nem akar okosodni, és akkor az a primitív erőszak jön elő, és 56, na, meg még ráadásul ugye ott van az a trauma, hogy az a nép föl kell ellenünk, hiába akarunk mindenki jót tulajdonképpen, nem akarja elfogadni, és akkor szintén primitív emberek, és tudjuk is néhánynak a nevét, van egy Tóth Béla nevű AVH-s, aki karriert csinál, és tulajdonképpen a Dunaújvárosnak lesz a rendőrkapitánya a 60-as, 70-es években. Klammerusz Bélának hívták eredetően, ő az, aki például a Brenner gyilkosság ügyében nyomoz, tehát ő vezeti a nyomozást a Brenner gyilkosság ügyében, ugyanakkor meg ő azt tudjuk róla, hogy 57-ben egy este az AVH-sok rátörtek a szombathelyi püspöki palotára, a püspök atyát bezárták a szobájába, és aki benn volt a püspökségen, azt meg mindenkit jó megvertek. Ugyanakkor tudjuk Klammerusról, hogy ő neki köze volt, biztosan köze volt a Kovács Ferencnek a megveretésében is. Tehát egy brutális állatról van szó, bocsánat, nem tudok másképp fogalmazni, akinek hatalom van a kezébe, és ezzel a hatalommal sértődésből, kisebbségi érzésből nyilván több minden iratot kellene ismerni az ő személyiségéről, hogy ezt lehessen elemezni, de ez van benne a rendszerben.
Azért nyugtass meg bennünket, hogy nem csak ilyen horror történeteid vannak.
Nem, biztos, hogy nem, mert tehát az egyik oldalra azt mondom, hogy, hogy valóban a diktatúra, a másik oldal pedig az egyház. És 56 egy, mindenképpen az egyház életében is egyébként egy fordulópont. Egyébként nem csak az egyház érdekében, azt gondolom, hogy a társadalom és minden, talán minden magyar ember életébe egy nagyon komoly fordulópontnak tartom 56-ot. 56-ig, amit mondtam, hogy 11 év, 45-től, hát kibírjuk Google-va, majd valami lesz, ráadásul 56 az eufória, hogy na, akkor itt mi fölkeltünk, az oroszokat kivonják, biztos jönnek az amerikaiak, és akkor ezt nem hagyják, ezt az igazságtalanságot. És nem az amerikaiak jönnek, hanem november 4-én jönnek az orosz csapatok, és visszarendeződik minden, és jönnek a megtorlások. És akkor hát legyünk nagyon őszinték, tehát az átlag ember hogy gondolkozik? Úgy gondolkozik, hogy végignézve, hogy megpróbáltuk, igen, fejjel neki lehet menni a falnak, de ha ez a fal nem törik össze, akkor az én fejem fog összetörni. És ez az, amit a Kádár utána még nagyon ügyesen meg tud csinálni, hogy ki összekacsint a néppel, tulajdonképpen ezt most megint idézőjelben mondtam, persze, mert a nép nem szeretettel kacsint össze, hanem kényszerből, de Kádár rájön arra, hogy meg kell fordítani azt a Rákosi jelszót, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, és azt mondja, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. És azt mondja, hogy kínálok perspektívát, egy picit gyarapodhatsz, szádat fog be a rendszernek a kereteit, ne kritizáljad, és akkor működhet a dolog. És ezt az alkút azt kell, hogy mondjam, hogy a katolikus egyház is megköti. A hivatalos katolikus egyház mindenképpen, de a hivatalos katolikus egyház alsó papsága, a hívei tömeg egy jelentős része biztos, hogy nem. És az, ami az egyháznak a morálját, illetve a továbbélésnek a lehetőségét szolgálja a teológiai értelemben, illetve ami a megmaradást szolgálja, az pedig lehet, hogy maga valóban az egyház kompromisszuma. Mert akármennyire is próbált együttműködni, és most nem kell azért ezt túlzásba esni, hogy nem azt gondolni, hogy mit tudom, a püspökök azok mind ügynökök voltak, se abszolút nem igaz egyébként ez. Egyszerűen annyi, hogy az egyház egy 2000 éves mozgalom, és a politikai kapcsolata, vagy a politikával való kapcsolata révén, ugye ez ad meg a császárnak, ami a császáré, tehát úgy gondolták ők is, hogy jó, 56 bebizonyította számunkra, hogy nem tudunk a rendszer ellen, nem tud ez az ország kiszabadulni a rendszer békjóiból, hát akkor legalább az, hogy a ritusok megmaradhassanak, az, hogy ne legyen föld alatti egyház, ahol minden követhetetlenné válik, és nem lehet tudni, hogy ki a püspök, ki a fölszentelt pap, ki nem az. Tehát Ázsiában voltak erre például, de egyébként teljesen kaotikus volt az egyház, nem lehetett utána rendet tenni benne. Hogy akkor ameddig a morál engedi, akkor menjünk el az együttműködésbe. És lehet, hogy ez biztosította azt, hogy fönnmaradott az egyház. El kell mondanom, hogy ennek ellenére soha, akármilyen jó kapcsolatban az állam részéről az egyház irányába, azért soha nem vették komolyan partnernek. De 1989-ig az állambiztonságon belül mindig működött egy olyan osztály, vagy főosztály, amelyik a katolikus, és nem a többi, csak kizárólag a katolikus reakció elhárításával foglalkozott. Tehát ennyire kiemelt az ifjúság mellett, és ez, az ifjúság az nem csak a katolikus ifjúságot jelentette, hanem minden, az ifjúság ugye az számon kell tartani, azt meg kell figyelni, a galerik, a hippi mozgalom, a 60-as évektől elkezdve minden. Tehát az az egyik ilyen jellegű, ami 89-ig megmarad és tartósan megmarad, a másik pedig a katolikus reakció elhárító osztály az állambiztonságon belül. Na most nekem ez az olvasatom ebből akkor, hogyha annyira megbíztak volna a katolikus egyházba, akkor erre nem lett volna szükség.
Egy kicsit távolodjunk el most 56-tól és Magyarországtól, hiszen ugye a 45 után rengetegen, körülbelül talán 600 ezeren Magyarországról kerülnek fogságba a Szovjetunió különböző táboraiban, jól emlékszem, 2000 tábor volt körülbelül ilyen.
4-5 ezer tábor, bocsánat, volt körülbelül, jó. Ezek gulág és gupfi táborok. Bocsánat, a kettő között az a különbség, a gulág, ezt összekeverik, és általában a gulág táborvilágról beszélünk, és így talán megállja a helyét, de a gulágosok voltak a kevesebben, tehát a gulág az, aki katonai ügyészek általában eljárás folytattak le valaki ellen, valamit vélt vagy valós cselekedete alapján elítéltek, nem azt mondom, hogy jogszerűen, de zajlott egy eljárás, egy per, és a per során gulag táborokba került. A guffi táborok azok, akikbe az internáltak, vagy a Máneki robotra elhurcoltak több száz Magyarországról, 300 ezer fölötti számokat lehetne mondani, de a többség az guffi lágerekbe került. Ugyanaz az élet a táborokban már, tehát vagy a kolimai aranybányákban dolgoznak, vagy a szibériai falkitermeléseken, vagy nem tudom én. Az élet az ugyanaz a táborokban, annyi, hogy másképp lehetett oda jutni, és egy kicsit talán szigorú volt a gulag táboroknak az őrzése.
De mindenképpen igaz az, hogy rendkívül nehéz körülmények között éltek itt az emberek, már akik egyáltalán túlélték, de még itt is voltak kiemelkedő személyiségek, akik maguk körül ki tudtak alakítani egy olyan közeget, ami megtartotta, és akár életben tartotta az embereket, gondolok itt például Placid atyára. Milyen történeteid vannak ebből a régióból?
Hát először el kell mondanom azt, hogy tavaly decemberben, tehát 19 decemberében sikerült átvennünk az oroszokkal egy nagyon hosszú tárgyalás folyamat lezárásaként 682 ezer kartont, ami 682 ezer magyar állampolgár, akik a Szovjetunióba kerültek fogságba, illetve hadifogságba. Az ő nyilvántartó kartonjaikról van szó, ezt digitálisan vettük el, egy adatbázis segítségével, illetve egy adatbázist kaptunk még hozzá. Jelenleg is zajlik a kartonoknak a feldolgozása. Lehet, hogy ez nem 682 ezer, mert például a Kovács Bérját, akit ugye a kisgazda politikus elhurcoltak, ő neki három kartonját is megtaláltuk, amikor áttették másik táborba, egy új karton vettek föl róla. Tehát lehetnek ezek között ismétlődő kartonok, de akkor is ez, nem tudom, 600 ezer ember biztos, hogy meg lesz. És ez döbbenetes, tehát számomra is most döbbenek, még mindig megdöbbenek ezen, hogy ezeket a tárgyalásokat én folytattam, és én, tehát mi hoztuk haza ezeket az adatokat. De hogyha belegondolok abba, hogy a Páva utcában, hogyha elmegyünk, akkor a holokauszt kapcsán 182 ezer név van márványba fölvésve, hogy a holokauszt áldozatainak a nevék között, itt pedig 600 ezer fölötti adatot tudunk most a társadalomnak kiszolgálni, akkor ezek ezért döbbenetes. Tehát oda kell tennünk a holokauszt, mint a 20. század legnagyobb magyar traumája mellé, én úgy gondolom a gulag guffi tragédiát is, traumát is mindenképpen. És hogy valóban, hogy milyen emberek voltak, hát csodálatos, és a Placid atya, amikor én megismerkedtem vele, az a mosolygós, az életvidám ember, az tulajdonképpen 100 éves, megélte a 100 éves kort, és ugyanaz maradt, és szerintem ugyanez az ember volt ő az orosz gulágvilágban is. Egy sztorit, illetve ezt sokszor el szokták mondani Placid atyáról, de itt érdemes elmondani, mert talán legjobban kifejezi az egyéniségét. Már a 100. születésnapja környékén volt ez valamikor, hogy ilyen tolószékbe tudták betolni, kapott valami magas állami kitüntetés, és ott is, amikor átvette a Ritvári államtitkár úrtól, akkor tolószékkel tolták be, és valamit kérdezgettek az öregtől, hogy tartották neki a mikrofont, és akkor az öreg így megfogta a mikrofont, odahúzta, és ilyen kicsit kiabáló hangon, tehát hogy jó, megemelte a hangját, azt mondja, amikor én ott voltam Oroszországban, mondták, hogy el fogunk téged tiporni. Azt mondja, kérem, én itt vagyok 100 évesen, hol van most Oroszország, Szovjetunió? És hát egy ilyen ember volt ő egyébként, tehát egy életvidám. Én megkérdeztem tőle egy alkalommal, amikor beszélgettünk, hogy Placid atya, hogy lehetett ezt túlélni? Hogy lehetett 10 évet az embertelenségbe kibírni? És azt mondta, hogy embernek kellett maradni. Tehát azt mondta, hogy ha emberebb voltál, mint a fogvatartóid, akkor ő neki nagyon sokszor bejött az, hogy a fogvatartó azért elszégyelte magát. És ez erőt adott ő neki is a további kitartáshoz. Úgyhogy tényleg mondjuk hihetetlen történetek van a Placid atyával kapcsolatban is.
Kedves hallgatóink, a NEK podcast adását hallottátok. A mai napon Szabó Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójával beszélgettünk 56-ról. Legközelebb is hallgassatok minket, búcsúzik a két műsorvezető, Gyarmati Orsolya
és Gőber Ágoston.